Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy együtt lehetünk az Úrházában, testvéreim, és örülök, hogy újra Bibliát nyithatjuk meg. Kérném, hogy Pál levele a rómaiakhoz 11. fejezetét keressük meg, és nyissuk ki, és majd, ha megtaláltuk, akkor álljunk föl, és így hallgassuk meg, fölállva Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Tehát Pál levele a rómaiakhoz 11. fejezet, és olvassuk el mind a 36 versét a 11. fejezetnek. Tehát Pál levele a rómaiakhoz 11. fejezet, így hangzik. Pál apostol mondja, azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül, Benyámin törzséből. Az Isten nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasztott. Vagy nem tudjátok, mit mond az írás illésről, amikor az Isten előtt vádat emel Izrael ellen? Uram, prófétáidat megölték, oltáraidat lerombolták, én maradtam meg egyedül, de nekem is az életemre törnek. Viszont mit mond neki az isteni kijelentés? Meghagytam magamnak 7000 férfit, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint, ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte el. A kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek, ahogyan megvan írva, adott nekik az Isten bódult lelket, olyan szemet, amellyel nem láthatnak, és olyan fület, amellyel nem hallhatnak mindmáig. Dávid is ezt mondja, asztaluk legyen számukra csapdává és hálóvá, megbotlássá és megtorlássá. Homályosodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat görnyezd meg egészen. Kérdem tehát, azért botlottak meg, hogy elessenek? Szó sincs róla. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyé tegye őket. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, veszteségük pedig a pogányok gazdagságává, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek? Nektek, pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi más jelenthetne befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa lételre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj, mert ha Isten a természetes ágakat nem kimélte, téged sem fog kimélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Ugyan, ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Pál apostol leírja ezeket az igéket. Köszönjük, hogy visszatekint, és amit mi sokszor teológiaként értelmezünk, azt ő történelemként is tudja értelmezni, és fordítva, amit mi sokszor történelemként értelmezünk, azt ő teológiaként is tudja értelmezni. Köszönjük, Urunk, hogy nem szétválaszthatóak ezek, és bocsáss meg, hogy mi sokszor szeretnénk külön választani ezeket, pedig egyedül a Te általad képviselt Istenség, ami ezen a földön Úr és Király és egyedül hatalmas Úr, ő az, akiben láthatjuk, hogy a történelem nem egy céltalan valami ezen a világon, nem olyan, mint egy elszabadult ágyú a hajón, hanem van célja, van múltja, van jelene és van jövője. Urunk, kérünk, hadd tudjuk elhelyezni ebben magunkat. Kérünk, hadd tudjunk rácsodálkozni mindazokra, akik elődeink voltak a hitben, és hadd tudjunk ebből a csodálatból erőt meríteni. Hadd tudjunk úgy tekinteni a jövőre, mint akikbe szeretnéd ezt a csodálatot, szeretnéd ezt a képességet belehelyezni. Urunk, vágyunk a Te igéd megnyílására, és vágyunk arra, hogy tedd maivá számunkra a Róma 11-et. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Testvéreim, Pál apostol ebben a 9-10-11. Fejezetben, ebben a három fejezetben rátér arra, hogy Izraelnek a története hogyan vált a megváltás eszközévé. És elmondja, hogy Izrael történetében bár az Úr nagyon türelmes volt, évszázadokig, majdnem azt lehetne mondani, hogy majdnem évezredekig tűrt az Úr, de eljött az idő, amikor már nem tudta az ő türelmét tovább halasztani, hanem el kellett hoznia azt a megváltást, amely most már nem csak egy nép felé irányul, hanem az egész világ felé. Ugyanis a kezdeti terve ez volt, és ebbe szerette volna felhasználni Izraelt. Pál apostol azt mondja, hogy a zsidók elvettetése a kiválasztásból való olyan, mintha kiestek volna, az nem azt jelenti, hogy valóban ki is estek. Mert azt mondja, azt kérdem tehát, elvetette Isten az ő népét, Ábrahám leszármazottjait? Azt mondja, szó sincs róla. Azt mondja, én vagyok rá a legjobb példa, hogy nem. Én vagyok rá a legjobb példa, hogy nem. És testvéreim, Pál apostol jellé merte tenni magát. Jellé merte tenni magát a pogányok előtt is, és maguk a zsidók előtt is. Azért, mert azt szerette volna, hogy bemutassa azt, ami majd a 14. versben kezd kibontani, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmentek közülük némelyeket, hiszen ha elvetetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelenthetne befogadtatásuk, mint életet a halálból, ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér szent, az ágak is azok. Testvéreim, rátér arra, hogy hogyan viszonyul az Isten az emberhez. És talán sokszor elhangzik, énekeinkben is sokszor beszélünk róla, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Az Úr Jézus Krisztus maga mondja, hogy aki megmarad a szőlő tőkén, az hozhat gyümölcsöt. Ugyanígy vadolajfa képeként használja itt az ige, de azt akarja mondani, hogy aki rajta marad a tőkén, aki rajta marad a törzsön és a gyökéren, az hozhat jó gyümölcsöt. És testvéreim, Isten jelenléte a világ mindenségben szentséget követel, és nem csak szentséget követel, hanem szentséget is teremt. Azt akarja, hogy ez a szentség jelen legyen. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy az erkölcsösséggel azzal kifejezte mindazt, amit az Isten képes adni számára, és kifejezte mindazt, hogy úgy kell bánnom az ember társammal, hogy, hogy neki ne ártsak. Az erkölcsösség azt jelenti, hogy igaz lenni az emberek iránt, de testvéreim, a szentség azt jelenti, hogy megszenteltnek lenni Isten iránt. És testvéreim, nagyon sokszor, amikor mi hívő emberek olvassuk az igét, az alapján élünk, és ha mondjuk így beáll a mi életünk a hit útján való járásra, akkor azt mondhatjuk el sokszor, hogyha fölteszik a kérdést, hogy ilyen bűnöket elkövetünk-e, azt mondjuk, hogy nem. Azt is mondjuk, hogy igazságos és erkölcsös a mi életünk? Igen. De hogyha még tovább megyünk, és azt mondjuk, hogy azt kérdezik meg, hogy közösségben jársz-e az Úrral, élvezed-e az Úrral való közösséget minden lépésedben, akkor nagyon sokan elbizonytalanodnak. Mert testvéreim, az Úr ezt várja tőlünk, a naponkénti vele járást. Ugyanis mi a szentség? Testvéreim, egy kisgyermeket, amikor megkérdeztek, azt mondta, hogy tiszta lenni belül. Ez a szentség. Tiszta lenni belül. Azt látjuk, amikor az Úr Jézus Krisztus meghal, akkor a templom kárpitja ketté szakad. Milyen időközönként lehetett bemenni arra a nagyon-nagyon szent helyre? Hát évente egyszer, mindössze. Biztonsági okokból kötöttek is annak az embernek a lábára egy kötelet, hogyha ott az Úrral úgy találkozna, hogy az Úrra nem tetszését jelezné ki, akkor, és nagyon későn akar, vagy nem nagyon akar onnan kijönni, akkor ne kelljen érte bemenni, hogy kihozzák, hanem tulajdonképpen a kötélen kihúzzák. Ennyire félelemmel és rettegéssel kell élnünk a mi életünket, amiről beszél itt az ige is. Félelemmel és rettegéssel, azaz kinyilvánítani, hogy teljesen az Isten kegyelmétől függünk. Mi történik akkor mégis, amikor az ember azt gondolja, hogy ez a félelem és rettegés kiváltható? A felolvasott ige szakaszunk végén van egy úgynevezett doxológia, dicshimnusz. Amikor Pál apostol ezt a 11 fejezetet már leírta, egyszerűen kifogy minden szóból, már nem akar tovább magyarázkodni, hanem elkezdi magasztalni az Istent. Elkezdi magasztalni azért az Istent, mert amit ő készített az ember számára, attól magasztosabb nem létezik. És testvéreim, akkor, amikor az ember azt látja, hogy ez az Istenre való ráhagyatkozás milyen kívánatos lenne, akkor fölismeri ennek a kegyelemnek a jelentőségét. Isten felénk fordulását. A kegyelem az, hogy Isten az ember felé fordul. A hit pedig az, hogy az ember Isten felé fordul. Pál apostol azt mondja, és azt látjuk, négyszer hangzik el az apostolok cselekedeteiben, hogy Pálék elmennek egy zsinagógába, és utána úgymond leverik a port, és azt mondják, hogy ha ti nem fogadjátok el, megyünk a pogányok felé. Elhangzik Efézusban, Korintusban, meg a legvégén Rómában is elhangzik, meg a 14. fejezetben is, az első misszió úton is, és Pál apostol azt mondja, hogy ő kész lenne, és ő vágyná, hogy az ő népe is fölismerje, hogy mennyire rá van utalva az Istenre, mennyire hitből és nem cselekedetekből van az üdvössége és a kegyelem, mégis azt látja, hogy elutasítást kap azoktól az emberektől, akikben megvan az a lelki gőg, az az ismeret, hogy úgy gondolják, hogy ismerik az Isten. Pedig itt pont ebben, az utolsó 4 igeversben, az Isten bölcsességének a dicséretében mondja el, hogy az ismeret és az Istennel való járás, az kéz a kézben kell, hogy haladjon előre. Az az ismeret, amelyik nem válik Isten tiszteletté, az az ismeret büszkévé, fennhéjázóvá és gőgössé teszi az embert. Az az Isten tisztelet, ami mögött nincs Isten ismeret, az pedig bálványimádóvá teszi az embert. És testvéreim, mind a kettő megtalálható, sajnos nem csak a világban, hanem a kereszténységben is. Mind a kettő megtalálható, mert nagyon sokan gondoljuk azt, hogy milyen nagyon ismerjük már az igét, és valóban én úgy gondolom, hogy főleg az evangéliumi gyülekezetekben, ahol még sokszor azt mondják, hogy ó, igen, ők a bibliások, ahol mindent a Bibliából idéznek, a Bibliára teszik a mércét, azon mérik meg magukat, mint ahogy a béreaiak annak idején. Megnézték, hogy az igében valóban arról van-e szó, mint amiről Pál apostol prédikált. Mi nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ismerjük az igét, és sok mindenben jól ismerjük az igét. De testvéreim, az az ige ismeret, amelyik nem válik Isten tiszteletté, nem válik hitben való folyamatos járássá, az az ige ismeret fölfúvalkodottá teszi az embert. Nem tudom, hogy szoktunk-e ilyen fölfúvalkodott emberekkel találkozni. Nem túl jó az, hogyha szoktunk. Alázatosan esetleg fölhívhatjuk a figyelmüket, hogy nagyon tiszteljük és becsüljük az ismeretüket, viszont jó lesz, hogyha az alázat és a szelídség is ugyanilyen mértékben jelen lesz az ő életükben. Aztán a másik csoport is, aki annyira akarja az Istent követni, csak éppen nem az Istenből, az ő igéjéből nyeri mindezt, hanem elképzeléséből, hogy ha volna Isten, akkor olyan lenne, hogy. Mert az olyan jól esik nekem, hogyha olyan az Isten. Azok az emberek elkezdenek bálványimádóvá válni. Elkezdik azt gondolni, hogy akár pénzzel, akár hatalommal, akár talán a szeretettel, mert nem tudom, hogy szeretett vallása van-e ma Magyarországon, de a szeretetet is vallássá lehet tenni. Vagy a család tiszteletét, szeretetét is vallássá lehet tenni. Mindent vallássá lehet tenni, ami az embernek olyan jó érzést ad. De testvéreim, van egy nagyon érdekes dolog, ami a szentséggel kapcsolatosan rádöbbenti az embert, hogy hol tart. Ugyanis elhangzik itt egy nagyon érdekes szó, amire azt gondolhatnánk, hogy miért mond ilyet Pál apostol. Mert ami a 13. verstől hangzik, nektek pogányoknak pedig azt mondom, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet. Testvéreim, a féltékenység jó vagy rossz? Mit gondolunk? Például féltékenyek vagyunk arra, hogy Szécsi Árpád testvérünk ilyen jól tud harmonikázni. Ez jó vagy rossz? Így van, és testvéreim, ez a döbbenetes, hogy bennünk derül ki, mi magunk tudjuk lemérni magunkon, hogy melyik oldalon állunk, mi motivál bennünket? Ugyanis testvéreim, emlékszünk rá, féltékenység sok mindenből fakadhat. Egyik féltékeny ember, talán egyik első féltékeny ember Káin volt. Az ő féltékenysége mire terjedt ki? A féltékenység két dolgot hordoz magában, és a szentség ezt váltja ki az emberekből, és a gyülekezetnek ebben kellene az élen járnia, hogy az emberekből két dolgot váltson ki. Az egyik a csodálat, a másik a gyűlölet. Mert testvéreim, ezt egyszerre váltja ki a szentség az emberekből. A csodálatot és a gyűlöletet. Ezt látjuk folyamatosan a Bibliában. Káinból mi váltódott ki? Ó, de jó lenne olyannak lenni, mint Ábel, mert őtől elfogadta az Úr azt, amit ő odaáldozott az Úrnak. Viszont, nehogy már olyan legyek, mint Ábel, akkor inkább tüntessük el, hogy maradjon az Úrnak egy választása, hogy engem tiszteljen, engem szeressen, mert nincs más, akit szerethetne, a szüleim már kiestek ebből a helyzetből. És testvéreim, valahogy elkezd viszonyulni a hívő emberhez, a szent emberhez, a hitetlen ember és a hívő ember is. A másik hívő ember, testvéreim, inspirálja magát. Pál apostol azt mondja, hogy féltékenyé tegyem véreimet, és így megmentek közülük, és így megmentsek közülük némelyeket. Hogyha olyan lelkülettel fognak rám tekinteni, hogy ez a féltékenység bennük pozitív motivációval párosul, akkor föltekintenek rám, magyarul föltekintenek arra, akit én Istenként tisztelek. Hogyha pedig gyűlölet, akkor látjuk, hogy szegény Pál apostolnak milyen sok nehézségen kellett keresztül mennie, és legtöbbet pont azoktól kellett elszenvednie, akikért a leginkább élt, és akikért a leginkább szolgált. Pontosan azoktól kellett elszenvednie, akikben a csodálat is valamilyen szinten jelen volt, de a gyűlölet is tetőfokára hágott. Testvéreim, nem tudja a hívő ember megspórolni, hogy mindenki tisztelje, szeresse, kövesse, és nagyra becsülje. De azt el tudja érni, hogy csodálják is. Hogy csodálják. És testvéreim, ez csak akkor lehet, hogyha a világtól való elszakadás megtörténik. Mert a szentségnek ez egy kötelező velejárója. A világtól való elszakadás. Ki erre a legjobb példa, mondhatnánk, maga az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy neki nincs hova fejét lehajtania ezen a világon. Nincs egy talpalatnyi föld, ami azt mondaná, hogy igen, ez szent. Ez szent, és ez a tiéd. Azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak, aki telve volt szentséggel, szent lélekkel, azt mondja, hogy szakasszátok el magatokat ettől a világtól. Mondja utána Pál apostol is. Azaz, attól a gondolkozásmódtól, ami ezt a világot jellemzi. Szakasszátok el, ne kerüljetek bele abba az örvénybe, abba a spirálba, ahogy gondolkodik ez a világ. Mert nektek egy teljesen más gondolkodásmódra van szükségetek. És testvéreim, attól, hogy elszakítjuk magunkat ettől a világtól, és ennek a gondolkodásmódját, azt látjuk, hogy az Úr Jézusra mégis azt mondták, hogy a bűnösök barátja. Együtt eszik, együtt iszik, együtt van a bűnösökkel. Sőt, a bűnösök örömmel hallgatják, örömmel mennek hozzá, és változások történnek a környezetében. Testvéreim, amikor mi elszakasztunk magunkat a világtól, akkor ugyanez kell, hogy lejátszódjon bennünk. Magunkat lemérhetjük. Hogyha úgy szakasztjuk el magunkat a világtól, hogy ki akarunk vonulni, teljesen el akarunk zárkózni az embertársainktól, akkor az a felsőbbrendűség, vagy az a gőg, vagy az a valami kezd el bennünk uralkodni, ami a farizeusokban is eluralkodott, hogy ha tudná, hogy kimossa meg a lábát, akkor aztán igazán fölháborodna. Hát testvéreim, tudja, hogy kimossa meg a lábát. Olyas valaki, aki vágyik szent lenni, csak éppen nem tudja, vagy nem biztos, hogy tudja még a szentséghez való utat, de már Jézus Krisztusban valamit megtalált. Valami remény sugarat. Testvéreim, ilyen embereknek kell lennünk, akik elszakasztjuk magunkat a világ gondolkodás módjától, és mégis a bűnösök számára vonzóak legyünk, mert van olyan csodálat, ami miatt keresik a hívő ember közösségét. Aztán odaszánás. Múlt héten volt erről szó, a 12. fejezet első két versében. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. A szentség az odaszánással folytatódik, az Isten akaratához és jelleméhez való igazodással. Isten akarata és jelleme. Aki nem ismeri Isten akaratát, az nem tud Isten jellemére formálódni. És ami nagyon fontos, a közösségben lenni Istennel. Testvéreim, a világ várja azt, hogy az a féltékenység, ami jelen lehet az emberekben, az pozitív töltettel párosuljon. Testvéreim, most, hogy ilyen jó idő van, nem tudom, hogy észrevettük-e, hogy két emberfaj előkerült a sufniból, az egyik a kabrió autó, a másik pedig a motor. Előjöttek az emberek. Nem tudom, hogy a féltékenységet, hogyha valakiben ezek szülnek, milyen típusú féltékenységet akarnak szülni ezek az emberek. Nem tudom, megfigyeltük-e, hogy milyen típusú féltékenységet. Ezek az emberek olykor néha azt hiszem, hogy rá is játszanak arra, hogy megmutassák, hogy éppen neki miük van. Szokták azt mondani, hogy az emberek ilyen státusz szimbólumként, hogy ők hova is tartoznak, sok mindent elő tudnak hozni. Vannak különböző gazdasági szintek az emberek életében, vannak azok, akik a lakhatásukkal tudják kifejezni, hogy hát olyan kilátásuk van, hogy gyakorlatilag az egész világra rálátnak, és ezzel próbálják kifejezni, hogy tulajdonképpen nekik milyen sok mindenük van. A másik olyan dolog, ha az autó, amivel ki lehet fejezni, hogy kinek milyen, mennyi milliót érő autója van. A harmadik ilyen dolog a mobiltelefon, a negyedik pedig a fagyi, jobban a jégkrém. Nem tudom, hogy tudtunk erről. A jégkrém, higgyük el, testvéreim, ezt onnan lehet tudni, Tolna megyében az egyik testvérem dolgozott ilyen helyen, és azt vette észre, hogy Tolna megyében nagyon fogy az egyik legdrágább típusú jégkrémfajta, és ez abból adódik, hogy az emberek szeretnék kifejezni, hogy ahova tartoznak, abba a kaszba, azon a szinten ők vannak a legmagasabban. És sokszor az emberek ezt nem azért csinálják, hogy ezzel szolgáljanak. Nem tudom, hogy fölvette bennünket már egy ilyen motoros, vagy egy ilyen nyitott tetejű autós, hogy nézd már, látom, te is arra megy, amerre elvihetlek. Engem már vett föl egyébként. Amerikában egy baptista gyülekezetben egy ilyen autóval mentem haza, Chrysler, nem tudom mi volt pontosan, azzal vittek haza, és érdekes, hogy lehet ezzel is szolgálni. Amikor nem az a cél, hogy a másikat féltékenyé tegyük és jelezzük magasabb rendűségünket, hanem az a cél, hogy amit kaptunk az Úrtól, azzal neki szolgáljunk. Ugyanígy lehet szolgálni mindazzal, amit kaptam az Úrtól, és ugyanígy lehet szolgálni mindazzal, amit Pál apostol kapott az Úrtól. Azt mondja, hogy a zsidóság, az a nép, amely származik Ábrahámtól, nem az volt a cél, hogy az ő megbotlásukból elesés legyen, hanem az volt a cél, hogy mindenkire kiterjedjen az örömhír, az evangélium, mindenkire kiterjedjen a megváltás. Egy bizonyos időre azt mondja az ige, adatott nekik bódult, az Isten adott nekik bódult lelket. Nem tudom, hogy voltunk-e már bódultság állapotában. Kisfiamat, amikor mandula műtétre vitték, akkor elaltatták, és volt az a köztes állapot, amikor még már nem is volt éber, amikor már nem, igen, tehát nem volt éber, de még nem is aludt. És hihetetlen, hogy ilyenkor az ember miket tud csinálni, vagy egy kisgyermek, egy 3 éves kisgyermek, nem nagyon ismeri fel az apukáját, meg az anyukáját, nem nagyon tud vigasztalást lenni számára, hiába van ott. Butaságokat akar csinálni, kicsit le is kellett fogni a kezét, hogy ne csináljon butaságokat, mert el akart indulni, és csak úgy húzott félre, és esett volna el. A bódultság állapota nem azért történik meg, és nem azért történt meg Izrael életében, mert az Isten annyira el akarta őket taszítani, hanem azért, hogy bemutassa azt, hogy ha sokáig elutasításban élnek, akkor az Úr nyitottá teszi azokat a népeket, akiket őt megvetettek. És testvéreim, mondhatjuk, hogy manapság a világmisszió nem Európában sajnos, és nem Észak-Amerikában, ebben az atlanti világban tud a legnagyobb lendülettel és évvel előre haladni, hanem azt látjuk, hogy Ázsia egyes területein, azt látjuk, hogy Afrika egyes területein, és azt látjuk, hogy Dél-Amerika egyes területein. Úgy megszégyenítő az, amikor azt látjuk, hogy olyan emberek, akiknek tulajdonképpen talán egy-két évtizeddel, vagy egy-két évszázaddal ezelőtt vitték el először az evangéliumot, azok az emberek jönnek, és azt mondják, hogy hát Európát meg kell téríteni, nincs mese, jönnünk kell, hirdetni kell az igét, mondani kell, megszégyenítő. Azért, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mi is meggazdagodtunk. Most már mindenünk megvan, az Úr adta nekünk ezt a jólétet, és testvéreim, valóban, én úgy gondolom, hogy nem véletlenül tart itt anyagilag, vagy gazdaságilag Európa és Észak-Amerika, ahol tart. Viszont azt látjuk, hogy az emberek úgy azt gondolták, hogy ennyi az élet cél. Én úgy gondolom, hogy egy bódultság jár ezzel együtt, olykor talán mi bennünk is. És testvéreim, megszégyenít bennünket az, hogy egyszerű népek, egyszerű emberek odaszánva az Urat tudják követni, és azt mondják, hogy őnekik el kell vinni mindenhová az evangéliumot, mi meg olykor a szomszédig se nagyon jutunk. Mert az Úr azt akarja, hogy a szentség látható legyen bennünk. És a szentség váltson ki az embertársainkból csodálatot, és csodálattal vegyes gyűlöletet is. És itt már csak attól függ, hogy olyanok akarnak-e lenni, mint a mi mesterünk. Mert ahogy Pál apostolt jellé tette, és azt akarta, hogy ne elessenek, és bár elestek az Ábrahám utódai, de azt mondja, hogy újra van, és újra lesz lehetőségük nekik megtérniük. Újra adatik a kegyelem, és bár az emberi engedetlenséget vették magukra, de az Úr mindenkin meg akar könyörülni. Testvéreim, itt elhangzik még egy nagyon érdekes dolog, mert ha Isten a természetes ágakat nem kimélte, téged sem fog kimélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Isten keménysége és Isten kegyelme. Isten keménysége meg tudja keményíteni azt az embert, aki folyamatosan keménykedik, vagy megkeményedik irányába. A legjobb példa erre ugye a fáraó. Megkeményítette állandóan a szívét, nem vette a szívére, jaj, hát mindegy, kicsit szenved a népünk, majd elmúlik, megkeményedik. Megkeményedik az ember. És testvéreim, az Úrnak van keménysége, de van kegyelme is. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Hogy rájöjjön, hogy arra a kegyelemre van szüksége. Testvéreim, lemérhetjük a mi életünket. Mit vált ki bennünk a másik embertársunknak a hite, a szentsége, az odaadása, az, hogy az Úr belehelyezett valami ajándékot, amivel tud szolgálni. Mit vált ki az, hogy valaki talán előrébb jár, akár a hitben, akár valamilyen tudományban, akár valamilyen képességben? Mit vált ki? Mert testvéreim, hogyha azt váltja ki, amit akár Káinban, akár Saulban, hogy jön egy pillanat, és akkor a dárdát felé dobja, akkor nekünk van helyre tenni való az életünkben. De milyen jó az, hogyha azt váltja ki, hogy Uram, hálás vagyok azért az emberért. Hálás vagyok, hogy ismerhetem őt. Hálás vagyok, hogy együtt élhetjük a vasárnapjainkat, vagy akár a hétköznapjainkat. Akarom keresni az ő társaságát, akarok vele együtt imádkozni, akarok tőle tanulni. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Amikor az ember megvallja, hogy Uram, téged érdemes magasztalni, dicsőíteni. És testvéreim, megszenteltnek lenni Isten iránt. Az Úr nem tűri meg azokat az embereket, azokat a közösségeket, azokat az egyházakat, akik szentnek mondják magukat, és nem a tőkéből, vagy nem a gyökérből, ami maga Isten, nem abból merítkeznek. Azt mondja, bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség. Testvéreim, adja az Úr, hogy úgy éljük a mi életünket, úgy legyünk erkölcsösek, és úgy legyünk szentek, hogy megtapasztaljuk azt, hogy bár az Isten jelenléte a kárpit óta szentséget követel mindenkitől, de ez a szentség, ez bennünk kezdjen el munkálkodni. És hogyha bennünk munkálkodik, akkor hagyd tudjon általunk munkálkodni. Mert testvéreim, az Úr használni akarja ezt. Használni akarja az ő népe fölemelkedésére, használni akarja az ő gyülekezetének a megvallására. Hogyha azt kivesszük, a szent lelket, a szentséget az ő gyülekezetéből, akkor semmi célja nem marad a gyülekezetnek. Az Úr azt akarja, olyan népet hívott ki, hogy olyanná váljunk, mint ő. Ezt képviseljük, ezt ábrázoljuk, és ebben jussunk előre. Adja az Úr, hogy így tegyük mérlegre a mi életünket. És testvéreim, hogy tudjunk szolgálni azok felé, az emberek felé, aki felé küld. Hogy tudjon jelen lenni az életünkben ez a talán vegyes érzés is, hogy bár nem biztos, hogy csak csodálatot, hanem lehet, hogy megpróbáltatást és gyűlöletet is fog kiváltani, de hogy tudjon bennünk az odaszánás és az a szentség gyarapodni és erősödni. Az Úr megvált bennünket, megigazít bennünket, meg szentel bennünket, és meg dicsőít bennünket. Foglalkoztunk már ezekkel a római levél alapján. Adja az Úr, hogy ez a megdicsőülés már itt a földön is elkezdődhessen az ő népében. Amen.